műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Globális szinten egyre nagyobb mértéket ölt a digitalizáció, sokan pedig ebben látják a környezettudatosságot is. Tagadhatatlan, hogyha online, vagy legalábbis digitálisan küldünk, hordozunk adatokat, akkor nem kell papírt előállítani, nem termelődik annyi hulladék, vagyis óvjuk a környezetünket. Azonban a digitális folyamatoknak is van egy ökológiai lábnyoma. Elég csak arra gondolni, hogy az eszközöket, legyen szó akár okostelefonról, laptopról, vagy éppen wireless routerről, le kell gyártani, továbbá mindegyik árammal működik. Bár a megújuló forrásokból származó áram aránya kezd növekedni, még mindig beszélhetünk a szénerőművekben történő előállítás toronymagas vezetéséről. Témánk a digitális folyamatok környezetszennyezése. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Schaffhauser Tibor, a Green Policy Center klímapolitikai szakműhely társalapítója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy egy 2020-as felmérés értelmében az internet használata mintegy 4%-ban járul hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához. Az internet, amit szinte mindenki használ, méghozzá egyszerre több eszközön is. De hogyan járulhat hozzá ez, vagyis az internet a környezet károsításhoz?
Köszönöm a kérdést, nagyon releváns az egész téma, ugye örülök, hogy tudunk erről beszélgetni. Először is, hogyha így a legnagyobbtól kezdjük a legkisebb felé, úgymond, gondoltunk, hogy az összes technológiai vállalatnak hatalmas szervereket kell legyártani, ez eleve nagyon sok erőforrást igényel, és akkor mi nézzük, hogy például mi általunk használt eszközöket, hasonlókat, hogy használjuk, illetve hát persze a szervereket működtetni kell, és ami az adatokat és az egész internetet így működteti, és ehhez pedig szintén elektromos áram kell, aminek hát, ahogy említette a bevezetőben is, gyakran még mindig fosszilis erőműből származik. Viszont, ha egy közeledünk kicsit így magához a hétköznapi emberekhez, gondoltunk például arra is, hogy egy hétköznapi internetes keresés nem csak egy szervert használ, hanem ilyenkor keresztbe kaszulhat az információ különböző szerverek között, miért eléri a készülékünket. És hogyha most egy idéznék egy tanulmányt a Climate Care részéről, ők azt számolták ki, hogy egy ilyen átlagos keresés az 0,27 gram közötti széndioxid kibocsátást tudja előállítani, és csak az, hogy ezt most valahogy így be kell kerülni a hallgatók, 7 gram széndioxid, az kb. Annyi, mint egy autónak a útja 15 méter során, vagy 15 méteres út. És ez sima egyszerű e-mail, hogyha esetleg több címzetnek is elküldjük az e-mailt, akkor ez már 50 gram is lehet akár. Szóval ez nőhet fölfele is. Hogyha pedig más dolgokat nézünk, például az ilyen streamelés, ami egyre gyakoribb manapság, például a Netflix saját maga azt mondta, hogy az átlagosan 100 gram széndioxid az egy órányi filmnézés. Hát most ez változó, az persze, hogy melyik régióban mit nézünk. Európában átlagosan ez ilyen 55-60 gram között van óránként, és azt nézzük, hogy mennyit ilyen autós példát nézzünk, ez kb. Ilyen 300 méternyi autóútnak felel meg. Hogyha most egy ilyen egész egy órás epizódot megnézzünk, azt lehet azt is nézni, például, mint a 6 percig járatnak a vízforralót, vagy hogyha például más ilyen eszközök, vagy ilyen különböző szolgáltatókat nézünk, akkor egy másik ilyen statisztika, szerintem, amit a Bankless Times készített, TikTokon például egy perc az 2,6 gram széndioxid, akkor Instagram az 1,05 gram, vagy a Facebook az 0,79, a YouTube pedig 0,46 gram. Szóval az, hogy sok mindent használunk, internet, streamelés, képek nézegetése, ez mind termel széndioxid, és persze ez maga az adatközpontok üzemeltetése, az a továbbítás miatti van.
És ha jól értem, akkor ez csak és kimondottan az adat miatt van, és erre még rájön még egy bizonyos mennyiség az áram miatt, vagy ez a két szám már összefüggés, egyszerre adják meg ezeket a szén-dioxid kibocsátási grammokat, mennyiségeket?
Igen, ezért is van ez az áram miatt is, mert hogy attól is függ, hogy az adatközpont hol van, melyik országban, melyik kontinensen, azért változik eléggé a különböző országnak az energiamixe. És hát persze ebben még nem vettük bele azt, hogy milyen készüléken néztük ezt, milyen a karbonlábnyoma, hogy például milyen egy telefon előállítása, egy laptop, az mennyi energiát használ, de ezek is beszélünk majd részletesebben. De alapvetően ezek a számok, ezt én most csak így maga az adatolvasás és a szerverek és hasonló üzemeltetése.
Beszélgessünk akkor most inkább arról, hogy az internet tekintetében mit lehetne tenni annak érdekében, hogy kisebb legyen a karbonlábnyom, hogy környezetbarátabb legyen az interneten való szörfözés, hogy ilyen modern kifejezéssel éljek.
Hogyha most tényleg így technológiai szempontból nézzük, az adatközpontok, amiket nem említettem korábban, az a globális energia 1%-et használják fel már most is. Azért hatalmas, ha belegondolunk. És itt még nem csak arra kell gondolnunk, hogy persze kell az áram, amivel üzemeltetjük ezeket, de szerveltermeket például hűteni is kell, hogy megfelelően tudjanak ezek működni. Úgyhogy a leges dolog, amire gondoltunk, az a megújuló energiaforrások szélesebb használata, hogy ki maga az energia, amit felhasználnak, az zöldebb legyen. A hatékonyabb eszközök és a hatékonyabb hűtés, hogy maga kevesebb energiára legyen szükség a működtetéséhez. Hatékonyabb protokollok például, hogy kevesebb szerveren kell áthaladni az adatnak, gyorsabban az átvitelhez, és kevesebbet használjuk őket. Hát és persze gondolom, hogy kevesebb használattal is tudunk tenni azért a környezetvédelemért, hogy ne használjuk feleslegesen az internetet mi magunk is.
Sokáig és sokan azt mondták, hogy ha számítógépen írunk meg egy szöveget, teszem azt egy oldalnyit, Times New Roman 12-essel, csak hogy a leggyakrabban előfordulókról beszélgessünk, akkor azzal nem szennyezzük a környezetet. Hiszen ott van, megírtuk, digitális formában van, tároljuk, elküldjük más embereknek, akik el tudják olvasni, vagy akár szerkeszteni, továbbítani is tudják ezt a saját technikai eszközeik segítségével. Nem kell tehát papírt és tintát használni. De akkor mégsem vagyunk egészen karbonsemlegesek. Mekkora terhet jelent a környezetre nézve mondjuk egy gépelt oldal megírása és továbbítása? Nyilván itt megint attól függ, hogy honnan jön az áram, de nagyságrendileg miről beszélgetünk?
Most ha belegondoljuk, hogy ha internet például csak munkára használjuk, az alapvetően azért még csak kevesebb, mint például a streamelés, akkor is, ha egy egész napot nézzük, és folyamatosan pörögnének az e-mailek, és mennek a keresés és hasonlók, akkor általában így a napi másfél kilogramm ilyen digitális széndioxid kibocsátás jelenthet ez, amit a munkák során okozhatunk. És hát így, ahogy mondtam, egyetlen e-mail karbonlábnyoma az 4 gramm széndioxid is lehet. Ha beteszünk oda csatolmányt, amiről beszéltünk, hogy ez egy ilyen dokumentumot, egy ilyen szöveges fájlt, akkor ez felkúszhat 40-50 grammra is, persze ez mennyi. Attól függ, hogy mekkora. Ha pedig már PDF-ről beszélünk, akkor persze sokkal nagyobb is lehet ez. Ebből a szemből természetesen igen, meg kell jelezni, hogy nem karbonsemleges jelenleg sajnos még minden az internet. Van, ahol már ezt meg lehet oldani, van, ahol még sajnos nem, mert legtöbb helyen még nem. De hát azért fontos belegondolni abban, hogy ezzel azért nincsen erőforrás használat, és most az erőforrások alatt itt arra gondolok, hogy nem kell fákat kitermelni, nem kell ezeket a farönköket elszállítani egy gyárba, nem kell azt feldolgozni, a feldolgozásra nem kell különböző vegyszereket használni, hogy szép fehér tiszta papír kapjunk, nem kell papírt előállítani, nem kell papírt kiszállítani a boltokba nem kell hazavinnünk, nem kell tintát előállítani, ami szintén nagyon környezetszennyező maga a tintaállítás, meg nagyon drága is, hogyha mostában valaki vett már nyomtatójából új tintát, és nem keletkezik annyi szemét, hogy ezt a bevezetőbe is mondtuk, ami nem kell feldolgozni, újrahasznosítani, megsemmisíteni, elszállítani. Szóval, hogyha úgy vesszük, a környezeti terhelés az így kisebb, mert kevesebb erőforrást használunk fel, és ez is fontos, mert például többször hallottuk most a sajtóba is, gondolom azért hallgatókba szemből, hogy van ez a nap, amikor úgymond elhasználjuk a föld erőforrásot, és most ez mindig egyre korábban lesz évről évre, most már egészen augusztusban megint az nap, amikor elhasználtuk az idei évre vonatkozó erőforrásokat, és vannak olyan megoldások, amit csökkentik ezt az erőforrás használatot, azért az nekem pozitív tud lenni. De persze, hogy mondtuk az elején, az egy megfontolás, egy közi megfontolás az internet használata, amire gondolunk el, és például magánál a szövegszerkesztésén, dokumentumok előállításánál is.
Itt a beszélgetés közben én abba gondoltam bele, hogy maga egy e-mail, amiben egy Word dokumentum küldünk el, vagy esetleg egy PDF-et, az még több környezetszennyezéssel jár. Mekkora lehet a súlya egy nagyobb fájl elküldésének? Hát ugye most beszélhetünk WeTransferről, MyAirBridge-ről, hogy csak a híresebb, nagyobb fájl megosztókról beszélgessünk, ahol több gigányi adatot tudunk elküldeni. Akkor gondolom, hogy ez valahova oda a Netflix környékére csatlakozik be.
Igen, pontosan. Persze a Netflixnél, YouTube-nál is sokat számít, hogy persze milyen minőségben streamelünk, de hogy most belegondolva valaki, hogy Full HD, 4K hasonló minőségben azért hasonló mennyiség adatot továbbítunk át az interneten. Úgyhogy igen, ezek a ilyen mértékű adatovábbítás, mert tényleg azért elég komoly energiahasználata és kibocsátásokkal járnak.
Beszélgettünk itt már az internetről, a szövegszerkesztőről és ezek káros hatásairól. De még nem jutottunk el oda, hogy mekkora terhet jelent maguknak az eszközöknek az előállítása. Milyen mértékű karbonlábnyomról beszélhetünk egy okostelefon, egy laptop vagy egy számítógép előállításakor, hiszen ezek kellenek ahhoz, hogy használjuk az internetet, ami aztán sajnos tovább károsítja a saját környezetünket.
Ez a utolsó mondatra csatlakoznék rá először, mert gyakran beszélünk karbonlábnyomról, de igazából ilyen eszközök esetén beszélünk környezeti lábnyomról is, mert most fontos tudni, hogy ezért telefonjainkhoz, laptopjainkhoz rengeteg ilyen nyersanyag a kritikus az előállításhoz, például a kobalt, és hát ennek a kitermelése során a helyiek, a bányszoban dolgozók, a természet az elég nagy árat fizetnek, és hát így gondoltunk az egyre növekvő ilyen elektronikai hulladékhegyekre is, meg főleg hát, most nagyon sokat volt hírekben az akkumulátorok és akkumulátoroknak a nem megfelelő és nem biztos újrahasznosítása, ami szintén az elég komoly ilyen környezeti lábnyomot hagyhatnak maguk után. Viszont, hogyha tényleg visszatérünk így maga a karbonlábnyomra, most azért átlagot lehet mondani, nagy átlagot, itt most olyan számokat tudok mondani, hogy például egy ilyen teljes új okostelefon az élete első évében, a felhasználása első évében az ilyen 85 kg-nyi széndioxid eresztésével járhat. Hát most ennek a 85 kg-nak így a 90-95% az alapvetően az előállításról, akkor az alapanyagok kitermeléséről, meg a maga a kiszállításból áll össze. Ha pedig nézzük például egy laptopot, itt is azért nagyon átlagolni kell, mert azért nem mindegy, hogy milyen laptopról beszélünk, de itt is most nézzük azt, hogy maga a bányászat, előállítás, legyártás, például egy átlagos laptopnak az egész élettartama során most, amit 3-4 évet szoktak számolni, azért 3-400 kilogrammnyi széndioxid egyenérték, és még hogyha az autós például érkez, már az én 1200 kilométernyi vezetéstől jelent egy ilyen város terepjáróval. A legnagyobb kibocsátás az viszont az én asztali számítógépeknél van, mert külön van a monitor, külön akkor az asztali gép, külön a billentyűzet, nagyon sok ilyen eszköz van összesen hozzá, és ott, hogyha azt veszik, hogy mondjuk ezt napi 8 órában használjuk, akkor ez évi ilyen 780 kg körül bocsát ki széndioxidból, és szintén az első évében a 85%-en a kibocsátásnak az maga az előállítás és a kiszállítás, itt csak a 15%-a maga, ami az elektromos áramnak a használata. Szóval itt az elég komoly számokról beszélünk, hogyha belgondolok egy családba, például több telefonról, több laptopról, vagy egy munkahelynél is több PC-ről beszélünk, az elég komoly karbonlábnyomokat tudunk így kiszámolgatni. De persze ezek azért mondtam, hogy nagyon átlagok, mert nagyon sokat számít, hogy egy ilyen eszközben mennyi megújuló anyagot használtak fel. Például én most, amikor új telefont választottam, ez egy fő ilyen szempont volt, hogy elég nagy része volt újrahasznosított anyagokból. És nagyon számít az, hogy például maga a gyárról gyártják, ez mennyire energiahatékony, mennyire modernek ott az eszközök, meg hát persze az is számít, hogy a gyárban is az egész ilyen szállításhozok mennyi megújuló energiát használnak, milyen energiahatékony az előállítás, meg a szállítás. Szóval ezek a számok, amit mondtam, az nagyon sokat számít, mert lehet a olyan telefon vagy olyan márka, aki sokkal környezetudatosabb benne és sokkal alacsonyabb, meg lehet ezt sokkal magasabb is, úgyhogy erre vannak kezdeményezések már, hogy ezeket lehessen követni. Telefonoknál most már van egy-két oldal, ahol ezt lehet ellenőrizni, meg egy kicsit utána járunk, azért laptopok esetén is meg lehet nézni, hogy melyik márkának milyen karbonlábnyoma van. Azért most azt, hogy gépeknél sokan nehezebb kiszámolni utána járni. Úgyhogy ha például valakit érdekel vásárlás előtt, azért egy kicsit internetes keresése azért elég sok adatot meg tud már nézni, és össze is tud hasonlítani a különböző márkákat.
Egészen rémisztő számokat hallottunk, én azt hiszem élhetek ezzel a kifejezéssel. Mennyire adnak akkor erre a különböző gyártók, hogy a technikai eszközeik környezettudatosak legyenek, tartalmazzanak minél több újrahasznosított anyagot?
Sajnos azért nem látni még ezt, hogy nagyon sok márka reklámozza magát ezzel, hogy mennyire környezetudatos az előállítás során. Sokkal inkább azt látjuk, hogy maga a teljesítmény, megjelenés hasonlók az, ami még így fontosabbak. Úgyhogy alapvetően inkább ezek szóltak megjelenni reklámokban, és sajnos még ezek jöttek velem szemben. Kevesebb az olyan márka, aki erre azért próbál már adni. Most, hogy tényleg márkákat szerint megjelenni telefonoknál, például a Fairphone, ami pont arra próbál hangsúlyt tenni, hogy lehet cserélni a darab darabjait, hogy nem az van, hogy ha elromlik, ki kell dobni és újra kell venni, nem lehet különböző darabokat cserélni benne. Vagy például a Nokia, ami most kicsit ugyan újra élet neki is, azért elég sok ilyen terméke az külön ezzel foglalkozik, hogy minél több részben újra anyagokból kerül előállításra. Úgyhogy ha már egy márkát mondom, van egy-kettő már, de sajnos még nem ez az átlag.
És hát ugye, amikor megveszünk egy új eszközt, legyen szó telefonról, laptopról, asztali számítógépről, akkor felveszünk egy igen komoly karbonhitelt, fogalmazhatunk így is. Felmerül az a kérdés, hogy mennyi idő, ameddig ez átlagosan megtérül. Kérdem ezt azért, mert ugye egy fogyasztói társadalomban élünk, ahol a vállalatok és maga a társadalom is bizonyos szinten elvárja, hogy a legújabb eszközünk legyen, lecseréljük a régit, mert az már nem menő.
Nem szeretnék azért ennyire negatív, hogy mondjuk van pozitívat is, azért mondanám azt, hogy szerencsére az Európai Unióban azért már tettünk lépéseket ennek a trendnek a megtörésére, mivel kötelező válik például az ökodizájn. Az ökodizájnról azt kell tudni, hogy elvárja a gyártótól, hogy úgy tervezzenek meg eszközöket, hogy azok javíthatók legyenek, vagy hosszabb élettartama rendelkezzenek, vagy akár több újracsonyt elemük legyen. Szóval ez például egy új ilyen kezdeményezés az Európai Unióban. Új ilyen dolog az a javításhoz való jog. Az erős hallhatunk sokat, például nagyon sok per volt bizonyos gyártókkal szemben ezzel kapcsolatban, hogy nem engedték javítani az eszközeiket, és ez például az Európai Unióban ez nem lehet később keresként gyakorlat, szóval az eszközökhez kell majd biztosítani javítási lehetőséget, leírásokat, hasonlókat, illetve tiltásra kerül a tervezett elavulás is. Most mindannyiunk hallhatunk már arról, hogy egy bizonyos eszköz, amikor arról jótállásul, akkor azon elromlik, hát igen, ez a tervezett elavulás, és ez is tiltásra kerül az Unióban. Vagy hát gondolhatunk arra is, hogy például bevezet és kerül az egységes töltők is. Európában szintén azért így az egész ilyen elektronikai hulladék csökkentése ellen irányul. Úgyhogy azért vannak már ilyen irányok, és megint egy ilyen számokat így hozzak. Például, hogyha sikerülne az európai mobiltelefon csak egy évvel meghosszabbítani az életét, az ilyen összeurópai szinten évente annyi ilyen széndioxid kibocsátást tudna megtakarítani, mintha 1 millió autóval kevesebb járna az utakon. Szóval az összes ilyen kezdeményezés, mint az ökodizájn javítás, elavulásnak a tiltása, ez nagyon sok számít. Úgyhogy azért vannak itt jó híre, meg jó trendek is. És hát most így beszéljünk így a fogyasztói szempontból is. Azért fontos, hogy ne vegyünk fel új eszközöket, mi csak azért, mert a trend ez diktálja. És azért azt is fontos így megtörni kicsit, hogy az újra hasznosított dolog ez ne legyen negatív, és ne csak ilyen silány ápolő termékre asszociálják az emberek. Pedig hát manapság valóságban nagyon sok cég van már, aki tényleg azzal foglalkozik, hogy laptopokat, telefonokat újítanak fel, és az a felújításra sokszor meg lehet különböztetni az újak és a felújítottak közötti különbséget. És ez nagyon sokat segít, mert mai nap akár az LTE töredékére is lehessen olyan eszközt használni, amit még évekig tudunk tökéletesen használni. És hát egyre is nő amúgy ez a felütött laptopok, telefonok iránt a kereslet, és azért nem lehet, ez még tovább is fog nőni. Úgyhogy azért látom már trendeket, ezek így lassan kezdenek változni. Illetve, hogy én pár jó tanácsot is adjuk tényleg ezzel kapcsolatban, hogyha úgy döntünk, hogy tényleg kell egy új eszköz, akkor próbáljunk arról gondoskodni, a régi az újra használatba kerüljön, próbáljuk eladni ilyen helyekre, vagy beadni, ahol ezek felújítják, újrahasznosítják, ajándékozzuk el, ajánlják karikatív célokra. Gondoltunk például olyan hátrányos iskolákba, ahol például sor segítene, mert hátrányos tanulóknak, hogy laptopot kapjanak, vagy a szólók, szóval vannak ilyen opciók is. Karbantartásra persze lehet növelni az eszközöknek az élettartalmát. Ha valami pedig elromlik, azt próbáljuk meg azért megjavítani, nem muszáj azonnal kilom és lecserélni. Ezzel teszünk a kikönyvetünkért és a pénztárcánkért is. Úgyhogy azért itt vannak opciók, meg a jó trendek is, de az igaz, hogy azért nem biztos, hogy még ez a fogyasztói társadalomban inkább így beidegződött gondolkodás, hogy elajándékozzunk, vagy szereljünk.
Itt elhangzott az egységesített töltő, ami az USB-C vagy USB Type-C, akinek hogy tetszik jobban. Ez mekkora segítséget jelent a környezet tudatossága, a környezet védelem szempontjából, hogy minden elektronikai eszközünkön, vagy legalábbis a hordozható elektronikai eszközökön egységes lesz a csatlakozó, és ugyanazzal a töltővel tölthetjük lényegében az összes eszközünket, az okostelefonunkat, a táblagépünket, a laptopunkat, a fülhallgatónkat, és még sorolhatnám.
Most persze ennek több ilyen szempontból is ez mindenképpen előnyös. Az egyik maga sokkal kevesebb eszköz, tábel, töltőt, hasonlót kell előállítani. Ezek akkor csereszabatosok lesznek az eszközök között. Most ugye azt jelenti, hogyha egy másik márkára váltok, telefonnal, laptopnál hasonló, nem kell akkor egy új töltőt vennem feltétlen. Sokszor már nem is adnak hozzá, nem feltétlen probléma. Gondoltunk erre is. Akkor kevesebb lesz az elektronikai hulladék, mert amikor váltok például egy másik eszközön, nem kell kidobnom a töltőt vagy a kábelt hozzá. Ugye ebből szempontból is mindenképpen pozitív. De gondoltunk esetén tribális dolgokra, hogy én is rettet örülök ennek, hogy most már a laptopom, telefonom, minden egy darab kábel, egy darab töltőt kell hordozni magammal, és ha például utazok, akkor annyira kevesebb dolgot kell cipelnem, és hát most persze nagyon kicsinek hangzik, hogy nem kell őt töltőt cipelni, de most belegondolok, hogy globálisan minden egyes repülőgépen pluszba hordoznak 300 utasra való 3 darab töltőt, azért annak már van súlya, és az összes repülőgép, ami jelenleg a fejünk között repül, az is már pluszba hordoz olyan eszközöket, amire nem lesz semmi értelme, nem kell hordozni. Itt is olyan kibocsátás, teljesen ilyen nagyon eltávolodunk az ilyen gyártástól és hasonlóktól, úgyhogy az elég komoly környezeti terhelést lehet elkerülni ezzel.
Beszélgettünk az eszközökről, de hát legyen szó okostelefonról, laptopról, fülhallgatóról vagy bármiről, ezekben van egy közös tényező. Mindegyik árammal működik. Mekkora terhet jelent az elektronikai eszközök használata globális szinten, illetve hogyan lehetne ezt csökkenteni? Gondolom a megújuló energiaforrások szélesebb körben történő használata lenne az egyik megoldás.
Amikor készültem, én azt találtam, hogy hát maga az internet kiszolgáló eszközök, és hát az elektronikai eszközként globálisan így 4%-a a globális kibocsátásoknak, hogy most ezt vagy próbáljunk így elhelyezni, ez kb. Megegyezik a légiközlekedésnek kibocsátásaival. Ha pedig például csak is az áramfelhasználást nézzük, akkor az IT és az IT szektor, hogy egy ország lenne, tényleg így próbáljunk így kicsit jobban elképzelni, akkor annyi lenne az áramigénye a globális IT szektornak, hogy csak Kína és Egyesült Államok előznék meg az áramigények szerint. A harmadik legnagyobb ilyen áram ország lenne, hogy az IT szektor egy ország lenne. Ha pedig azt nézzük, most elég sok elemzés, amik azt mondhatja, hogy 2025-re ez még meg is duplázódhat. Úgyhogy itt hatalmas számokról beszélünk, úgyhogy mindenképpen fontos ezzel foglalkozni. És ahogy szóba került, az első és legegyszerűbb persze az a megújuló energia mindenszélesebb használata lenne. Az elég sok cég már igyekszik azért figyelmet fordítani. Nagyon sok például, hogyha egy új ilyen nagy multinacionális cég, vagy akár tényleg egy újabb ilyen startupok keresnek új helyszíneket, vagy új országban, vagy új városban, akkor sokszor persze egy feltétel már, hogy hozzájussanak megújuló energiához, mert persze vannak saját ilyen vállalásaik. Ehhez sokat számít, hogy vannak ilyen Guarantees of Origin, hogy egy ilyen olyan jelzés, amiért lehet igazolni, hogy az az energia, amit felhasznál az adott cég, vagy adott telepely, az megújuló energiába számozik. Ez például az Európai Unióban az egyre gyakoribb, vagy van már ilyen rendszer, úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog, hogy lehet már igazolni az ilyen megújuló energia használatát. A másik persze a hatékonyabb működés. Itt gondoltuk arra, mint hogy mondtam az elején is, hogy hatékonyabb működjön maga a közön protokollok, az adat továbbítás során, maga az adat központok hatékonyabb működjön. A mi eszközeink is hatékonyabbak legyenek, például a laptopok tovább bírják egy töltéssel, maga a keresések hatékonyabbak lehet, szóval sok ilyen hatékonyabb működés is lehet. Vagy gondoltunk például arra, hogy a szerverparknak a hűtési igényét is, hogy jobban lehessen megoldani. És itt nem arra gondolok, hogy minél nagyobb és minél erősebb hanem minél hatékonyabbak lennének, minél kevesebb energiafelhasználással, vagy innovatívabb megoldások legyenek. Például nagyon érdekes ilyen régi megoldások vannak az épületek hűtésére, ahol ezek a szervertermek vannak, úgyhogy van itt több opció is, van kell használni a jövőben.
Energiahatékonyság, ez mennyire van jelen a hordozható eszközök tekintetében, vagy akár a számítógépek esetében, hogy ugye látjuk a hűtőszekrényeken, hogy milyen energetikai besorolásuk van, de mi a helyzet egy laptoppal, egy telefonnal? Képes kevesebbet fogyasztani egy ugyanakkora telefon újabb kiadásban, mint annak a régebbi modellje? Különösen annak fényében érdekes ez a kérdés szerintem, hogy a képernyők egyre jobbak, de ezzel egy időben egyre több energiát is emésztenek fel.
Most megint egy hozzak adatokat. Vannak az ilyen költséges ilyen gamer PC-k, tényleg az, ami arra van, hogy az ilyen legjobb játékot el tudják futtatni, és például ez egy nagyon kicsi százalékot teszi ki a teljesen számítógépalánynak, mindössze a 2,5%-át. Ehhez képest például az összes személyi számítógép játékkonzol globális áramfogyasztásának 20%-ára felelősek. Szóval így ahhoz képest nagyon kicsi részarányuk van, nagyon magas energia a felhasználással rendelkeznek. Úgyhogy tényleg látszik, hogy azért itt minél jobb teljesítmény gépek nem mindig hatékonyabbak. Viszont azt láthatunk azért ilyen pozitív változások is, mert a mai modern videókártyák energiafogyasztásán most is 10-15% kevesebb, mint a 2-3 éve vezették ki. Úgyhogy ez látható ilyen technikai fejlődés, és azért így például, ha tényleg számítógépeket nézünk, de azért gyakorta az ilyen energiahatékonyság laptopoknál, telefonoknál nem is azért jelenik meg, mert hogy úgymond környezettudatosabb akar lenni a gyártó, hanem tényleg szeretné, hogy minél több ideig lehessen használni egy terméket, és mert hogy több bírja egy feltöltés, és ez úgymond mondani, hogy van egy reklámértéke is, úgyhogy itt az energiatékonyság itt nem is közeli szempontból azért megjelenik a gyártóknál. Viszont már beszéltünk így az energiatékonyság címkékről, azért nem is olyan régen lett az Európai Unióban új címkék bevezetve, és azért sokszor egy zavart is okozott a vásárlókban, mert gyakran lehet ez azt látni, hogy egy háztartási gépezetén, ami A++++-os besorolású volt akár, hirtelen F vagy G besorolású vált. Ez azért is kellett, hogy azért lehessen még felfele ismét nyitni a hatékonyabb eszközök felé, és ez a gyártókat is motiválja, hogy akkor még hatékonyabb eszközöket állítsanak elé. Úgyhogy azért van lehetőség fejleszteni a jövőben, és ez látni is a trend, mind az elektronikai eszközök, mind a háztartási gépek esetén azért van fejlődés az energiahatékonyság felé.
A műsor folyamán elmondtuk azt, hogy a digitális megoldások sem teljesen karbonsemlegesek, és ennek apropóján beszélgetünk Schaffhauser Tiborral, a Green Policy Center klímapolitikai szakműhely társalapítójával. De mégis, Tibor, hogyha az összképet nézzük, akkor melyik a jobb vagy a rosszabb? Jobb a digitalizáció, vagy mégis jobb az, hogyha papírra leírunk valamit, és odaadjuk az illetőnek, akinek szánjuk, vagy elküldjük postán, esetleg valamilyen más továbbítási módot keresünk.
Én azt mondom, hogy én magam a digitalizáció híve vagyok. Mi gondoltunk arra is, hogy például az információ demokratikusabb lehet, jobban hozzáférni az információhoz, a vélemények szabadsága a szélesebb lett, a megismerhetőség véleményeknek és az információ szélesebb lett. De például a digitalizáció gyorsul, az ügyintézés egyszerűsödik, de gondoltunk másféle kényelmi dolgokra is, hogy például a raktárakban a készletezés sokkal pontosabb lett, jobban lehet például követni a szupermarketekben, hogy melyik élelmiszer meddig tartható el, lehet például csökkent az élelmiszer hulladékot. Gondoltuk arra is, hogy például az offline megoldások sokszor több időbe tellenek, vagy magasabb az erőforrás használatunk. Gondoltunk persze, igen, a papírra, előállítás hasonlók, vagy erőforrással térjük maga az emberi munkaigényre is. Több raktáros kell, több ideig tart átnézni például maga a raktártartalmat. Az ügyintézés például több ideig tart egy hivatalban, egy postán. Ennek van persze az emberi munkaigénye is. Úgyhogy én továbbra is inkább a digitalizáció híve vagyok, de összességében persze fontosként mi adja a digitális megoldások karbonlábnyoma nagyban függ attól az energiát, amit használunk, de azért mindenképpen alacsony az erőforrás használatuk is. Itt az erőforrásot az alapanyagra, emberi erőforrás hasonlókra gondolok. Úgyhogy alapvetően én azt mondanám, hogy pozitív az összkép.
Visszatérve ezekre a besorolásokra, ez mennyit fejlődött az elmúlt években? Ugye itt elhangzott az, hogy az A++++-ból hirtelen G lett az új Európai Uniós címkék értelmében, de hol állunk mondjuk egy új hűtővel vagy egy új laptoppal egy 10-15-20 évvel ezelőttihez képest? Mennyivel vagyunk környezetbarátabbak?
Sokkal, de sokkal. Most hát, mint a legtöbben így éreznek, az nem is a laptopok esetében, de hát most például, hogyha valaki a laptoppal járt például konferenciára dolgozni, hát korábban azért egy-két óránként azért kell keresni egy töltőt, hogy tudjon dolgozni, most már azért 6-8-10 órákat elbír egy laptop egy töltéssel. Itt persze az akkumulátor technológia is, meg az energiatékonyság egyszerre számít. De szóval így az emberek napi életében jobban látszik, például az ilyen háztartási nagygépek esetén, mert főleg most, hogy volt az energiaárválság Európában, aztán mindenki jobban ránézett arra, hogy hogyan is használja az elektromosságot, és hol lehet spórolni. És így látható, hogy nem is kell ilyen nagyon sokat visszamenni, de például a saját például is mondhatom, hogy a mi régi hűtőszekrényünk az 500-valahány kilovattot fogyasztott, a mostani pedig 270-et, és azért lecserélésével meg lehet felezni az áramfogyasztást csak ez az eszköz szempontjából. Úgyhogy azért rengeteget fejlődött az előttelő eszközeink, viszont itt azért megjegyezném, hogy attól, hogy van egy eszköz, ami mondjuk 3-5 éves és többet fogyaszt, és van egy eszköz, ami új, és akkor tényleg 40-50-50 keresett fogyaszt, az nem fogja jelenti, hogy azon el kell rohanni, lecserélni azt, mert itt a karbonlábnyom az egész ciklusra, az egész életciklusra kell számítani, ami persze a legyártástól, a haszonon keresztül az újrahasznosításig, vagy hát a forgalomba kivonásig terjed, és ilyenkor azért ne kellene gondolni, hogy megéri egy új eszközt venni, mert lehet, hogy az azonnal egy 3 éves hűtő, és ami tökéletesen működik, összességében nem csökkenti a karbonlábnyomot, szóval ez egy kicsit összetettebb kérdés, de ha tényleg csak magára a kérdésre szeretnék válaszolni, rengeteget fejlődtek az eszközeink, tényleg azért így látható, így csak az áramfelhasználása során, amiket saját magunk itt a napi életünkben is tapasztalunk.
Kevesebbet fogyasztanak tehát az eszközök, és a hordozható készülékeken, bizonyos példányokon legalábbis megjelenik a napelem. Én láttam okostelefont, aminek a hátlapja napelemből készült, vagy láttam olyan külső akkumulátort, powerbanket, amin szintén volt egy napelem panel, amivel tölthettük. Ez mennyire valós opció, vagy mennyire ámítás? Tudjuk azt, hogy a napelemek előállítása sincs ingyen, környezetszennyezés szempontjából sem.
Sajnos itt azért ezek nagyon keveset tudnak az ilyen kisméretű napelemek termelni. Most gondoltuk arra, hogy lehet például autókat kapni, amik a tetején napelem van, de ez maga ahhoz nagyon keveset tesz hozzáték. Például egy aksit nem tudna feltölteni egy teljes autóhoz, szóval azért ez így nagyon keveset tesz hozzá. Hogyha ilyennekbe gondolkodunk, akkor többet segít, ha például saját magunk szerelünk fel napelemet. Ebből azért van persze az a nagy ilyen tetőre szerelt napelemek, ami azért nagy beruházás, ahhoz megéri például egy akkumulátor tenni a lakásukba, tehát azért egy nagy beruházás, nem biztos, hogy az az első. Viszont vannak most már ezek a balkon napelemek, aminek a az elnyúl, hogy alapvetően csak felakasztjuk a erkélyünkre, és be lehet kötni, és igen, be lehet dugni tényleg a hálózatunkba, és az arra jó, hogy például az azonnali áramfogyasztásunkat le tudja fedni. Az ilyen például tényleg rengeteget tud csökkenteni a napi energiahasználatunkon, és most már megjelentek az ezekhez tartozó ilyen akkumulátorok is, ami szintén maga a hálózat előtt találhatók, és hogyha esetleg kevesebbet használ a hálózatunk, mint ami termel a napelem, az ettől tárom, és akkor abból lehet később használni. Ezek a balkonnapelemek persze egy kicsit termelnek, ez nem elég arra, hogy például elektromos autó feltöltsön, de például az ilyen elektromos eszközök, hűtők, mosógépek, laptopok feltöltésre, ezek azért már tényleg alternatívák. Az ilyen, amikor rá van rakva egy mobiltelefon hátára egy napelem, azért sajnos az kevés az ilyen, hogy egy több ezer milliamperes aksit feltöltsön, úgyhogy ez egyelőre nem biztos, hogy a megoldás közé sorolnám, de azért egyre többet fejlődnek a napelemek is, úgy kérdés, hogy pár év múlva ez valós alternatíva lesz-e. Manapság azért ez nem biztos, hogy ez az, ami kiváltja azt, hogy azért még csak fel kell dugnunk az eszközeinket a hálózatra tölteni.
Sokan állítják azt is, hogy a napelem igazság szerint szennyezőbb, mint a fosszilis energiahordozókból származó áram. Mennyi idő alatt tud megtérülni, szintén átlagosan nézve egy napelem, különösen egy ilyen erkély napelem? Én is tömbházban élek, és bevallom, hogy ez igencsak felkeltette az érdeklődésemet.
Igen, most ezek az én szóbeszélgetek azok, amik azt mondják, hogy környezetterhelő egy napelem. Ezek még abból az időszakból számoltak, amikor nagyon kevéssé voltak hatékony napelemek, és nem voltak még a megfelelő ilyen újrahasznosítási megoldások kidolgozva. De alapvetően azt is látni kell, hogy hát egy ilyen tetőre szerelt, vagy egy ilyen ipari napelemnek az élettartama az 20-25 év. Úgyhogy eddig nem is volt úgy igazán indokolva, nem is volt piac az ilyen újrahasznosítási megoldásokra, és most elkezdtek kiputni ezek a napelemek, az első generációsak, most rengeteg cég foglalkozik ezzel, hogy hogyan lehet ezeket megfelelő módon vagy kármentesíteni, vagy akár újra ezt hasznosítani, szóval most már ez az állítás nem feltétlenül igaz, hogy ezek veszélyesek a környezetre, és nem ezzel mit kezdeni. Ezt nem mondom, hogy korábban ez nem volt igaz, de most tényleg azért ebbe is sokat fejlődtünk. Az újak pedig azért már sokkal könnyebben lehet őket újrahasznosítani, vagy legalábbis sokkal könnyebben lehet ezeket megfelelően kivonni a forgalomból. Ezek a balkonnapelemek pedig tényleg azért elég sokat tudnak segíteni egy háztartáson, persze itt is megint azért nehéz így átlagolni, mert most nem mindegy, most egy négy összült családról beszélünk, kisebb családról. Én magam is még nézem, hogy azért nekünk, úgyhogy mi nagyon kicsit család vagyunk, azért nekünk ez akár egy 4 éves töltet is lehet, meg azért relatíve így igyekszünk figyelni az energiafelhasználásra. Van, ahol azért tényleg ez olyan család, ahol aki 2-3 év alatt is meg tud térülni. Úgyhogy itt mindig fontos megnézni, hogy mennyi családunknak vagy a saját háztartásunknak az energiafelhasználás. Van esetleg más megoldás, amit már lehet megfogni az energiafelhasználást, és akkor az ilyen balkonnapelem, amilyen 6-800 kW-t tud termelni, az például mennyi időnél megtermeli. Nehéz egy ilyen átlagot mondani, de mondhatom azt, hogy 2-4 év közötti be lehet lőni, tényleg az egyéni energiafelhasználástól függ. Meg persze attól is függ, hogy ahol lakunk, ott mennyi a napos órák száma, milyen a tájolás az erkélyünknek. Szóval azért nehéz egy pontos összeget mondani, de azért mindenképpen érdemes ezeket megnézni, mert az meg is azért egyre jobban csökken az ára, és egyre ilyen jobb alternatívát, nagy opciót jelentenek. Főleg azért olyan helyeken, ahol nem egy családi ház, egy egyedi ház, ami különálló tetővel rendelkezik, tényleg csak egy ilyen társházakban is már meg lehet gondolni az ilyeneknek a beszerzését.
A napelemekkel egy időben pedig szokták emlegetni az akkumulátorokat is, és ezek környezetkárosító hatását. Mennyire rossz a környezetünk számára egy mobiltelefon, egy laptop, egy elektromos autó, vagy akár egy megújuló erőmű mellé alá helyezett akkumulátor megléte, legyártása, újrahasznosítása, vagy a szemétben történő landolása?
Sajnos ez egy elég nagy kihívás jelenleg a társadalmunkban, vagy meg a gazdaságunkban is, mert persze nagyon sok autógyár szeretnénk elhizetni, hogy az elektromos autó a megoldás. Csak sajnos az, hogy jelenleg, hogyha például minden ilyen autót kiváltani az útjainkon elektromos autókkal, és hogy akkumulátort tennénk, akkor nem tudnánk ennyi akkumulátort, hogy mai napra, holnapra előállítani, már csak hogy az alapanyagoknak a ritkasága miatt sem. Úgyhogy azért ez nem biztos, hogy ez a megoldás, hogy mindent is elektromosra állítunk át, így fontos lenne például a közösségi közlekedés fejlesztése, hogy nem kell minden teljes autót lecserélnünk, ha például ilyenkről gondolkodunk, és fontos, hogy meglátni maga az akkumulátorok előállításnak is van egy elég komoly környezeti lábnyoma, például rengeteg a visszafelhasználatuk, rengeteg az alapanyag felhasználásuk. Itt azért fontos látni, hogy melyik technológiáról beszélünk, mert vannak most már olyan akkumulátorok is, ami azért kevesebb ilyen ritka földfémet használnak, és azért kevésbé terhelik a környezetünket, szóval ezért fontos ezeket is megnézni, hogy milyen akkumulátorokról beszélünk, mert mennyi ideig használjuk. Meg például vannak olyan megoldások, hogy olyan akkumulátorok, amik már nem alkalmasak arra, hogy autókban dolgozzanak, mert nem tudnak annyi töltést felvenni vagy leadni. Azokat lehet például más szóval például a lakásokban ilyen energiatárolás használni, vagy akár vannak olyan országok, ahol ilyen kis településekben, ahol nincsen közel erőmű hasonlók, például a közvilágítást oldják meg ilyeneket. Szóval sok ilyen megoldáson lehet ezeket tovább használni, de voltam például saját magam olyan erőműben, ahol például korábbi autóknak az aksaiból átadottak közül ilyen telepet, ami arra, hogy a megtermelt energiát, ami úgymond felesleges energia, amit érdemet lehívva a rendszerbe, azt árulják el, merre például készen alkalmas még. De sok ilyen megoldás van, és akkor maga az akkumulátoroknak az élettartama is ki lehet tolni, és ezzel minél tovább használjuk, annál kisebb a környezeti lábnyoma is. De például azért most a telefonok esetén, meg az én kisebb aksik azért teljesen más ilyen felhasználásról beszélünk, azért nehezebb őket elképzelni, azért bekötni ilyen erőművekbe. Úgyhogy ott azért fontos, hogy tényleg minél hosszabban használjuk ezeket, és itt azért a technológia fejlődésbe is azért kell bízni, hogy minél hatékonyabbak és minél újabb megoldások születnek. Most pont volt a napokban hír arról, hogy újfajta energiatárolásban sikerült áttörést elérnie több kutatónak is, egymástól függetlenül több ilyen kutatóközpontnak is, úgyhogy azért lehet reményeket támasztani, viszont tényleg fontos, hogy ilyen korábbi akkumulátorokat megfelelően vonjuk ki a forgalomból. Ez is fontos például, hogy a telefonokat ne rejtegessük otthon a fiókba, ne dobjuk ki a szemétban, tényleg a megfelelő ilyen gyűjtőpontokra vigyük el, hogy tudják még hasznosítani, és akár a telefonok a többi ilyen nemes fémét is tudják hasznosítani, és az akkumulátorok is megfelelően tudják kivonni a forgalomból.
A beszélgetésünk végéhez közeledve említsük meg az energiaellátást, illetve az ezzel kapcsolatos jövőt. Mennyire néz ki ez fényesnek, avagy megújulónak, vagy mennyire maradunk a szénkorszakban, a fosszilis erőművek korszakában? És itt talán az is egy külön kérdés lehet, hogy megvalósulhat-e a fúziós erőmű, ugye, ami Franciaországban ITER néven épül, továbbá Kínában is vannak valami ezzel kapcsolatos ilyen irányú tervek.
Most sajnos a varázsgömböt nem kaptam meg ma a munkatársaimtól, úgyhogy sajnos az utolsó kérdés, hogy mikor és hogyan tud megvalósulni, nem tudok választ adni, bár én is nagyon szorítok és nagyon szurkolok ennek a technológiának, mert tényleg sokkal tisztább benne tud az energiarendszerünk, hogy mindenképpen szorítok neki. Azt nem mondom, hogy a következő években így gombaszám fognak nőni ezek az erőművek, és sajnos azt nem tudom, kijelenteni, hogy egy-két évben ezek így hatalmas áttörést fognak elérni, bár nem igazam, tényleg kívánom. De azért nagyon sok ilyen új fajta megoldásra gondoltam, például a fúziós energián túl is. Ilyen, ami például közelebbi, az a hidrogénnek a szélesebb körű bevezetése, vagy például gondoltam a hullámgenerátorokra, vagy az én dolgályerőművekre, amit maga a tenger hullámzás, vagy a párapálynak a kihasználással termelnek energiát, ezeknek a technológiák már most rendelkezésen, csak még nincsenek széles körű bevezetve, vagy gondoltunk teljesen olyan új technológiák, mint a most kutatnak, mint például az ilyen organikus napelemek, vagy például a hidegfúzió, tényleg, ami most még azért a kutatás alatt van. De alapvetően azt mindenképpen ki tudjuk jelenteni, hogy mindenképpen tisztulni fog az európai energiarendszer. Ezt már csak azért is ki lehet jelenteni, mert az egész Európai Unió és minden tagállama vállalta, hogy 2050-re klímasemlegességé fogunk válni. Ez a klímasemlegesség azt jelenti, hogy nem bocsájtunk ki Európában több üvegházhatású gáz, mint amit a természetes rendszer el tud nyelni. A természetes rendszer gondoltunk például az erdőkre. És hát azért ez a klímasemlegesség, ez egy legfontosabb ágazat az energiarendszer, és mindenképpen ki kell tisztítani, úgymond azért legkésőbb 2050-re. És itt például mondhatunk azt is, hogy Románia is azért egész ambíciós megújuló energiacélokat vállalt. 2030-ra már az a terv, hogy 32%-ban megújuló energiából kerül előállításra az energiaigény az országban. És abból a szempontból ez mindenképpen jó hír tudok szolgálni a hallgatóknak, hogy ennek a célnak a felülvizsgálata éppen zajlik, mert ez egy kötelezettség az Európai Bizottság felé, hogy ezt a 2030-as célt felül kell vizsgálni, és ez az új felülvizsgált cél, amit mindenképpen felfele kell felülvizsgálni, szóval itt felfele lehet csak ezeket módosítani a célokat, az 2024 első felében, legkésőbb egy júniusig kell elfogadni, milyen tagállamnak, Romániának is, úgyhogy mindenképpen várhatunk itt egy ambíció növelést. Úgyhogy ebből a szempontból azért várjuk, hogy tisztul az európai energiarendszer. Globálisan azért nem lehet egy ilyen egyértelműen kijelenteni, mert azért nagyon sok fejlődő országban sajnos még ez az elgondolás nem feltétlenül életbe, hogy ezt mi hamarabb ezt kell tisztítani, úgyhogy ezért elég sok ilyen vita van ebből a szempontból, hogy a nemzeti tárgyalások során mikor, hogyan kell ezt megvalósítani. Azért egy Európai Unióban a saját ilyen körzetünkben azért mindenképpen tisztul az energiarendszer, ezért tisztul a levegőnk, a környezetünk, úgyhogy az itt ebből a szempontból pozitív híreket szolgálni.
Összegezzünk. Mennyire káros akkor a digitalizáció, és mit lehetne tenni annak érdekében, hogy csökkentsük ennek a káros hatását? Már ha egyáltalán a többi tényező mellett kell, vagy kiemelten kell ezzel foglalkozni?
Mindenképpen kiemelten kell ebben foglalkozni, mint hogy említettem, már várhatjuk azt, hogy például az IT-szektornak a felhasználása akár a kibocsások nem megy duplázódhat 2025-re. Úgyhogy mindenképpen kell foglalkoznunk a szektorral, mindenképpen fontos, hogy minél hatékonyabb eszközeinknek és minél kevesebb energiát használjunk ezen a szektoron. Úgyhogy mindenképpen fontos szektorról beszélünk, és hát ebben, hogy minél több szolgáltatásunk, akár a bankok, akár a hivatali intézésünk is digitális megoldásokra tér át. Úgyhogy én azt mondom, hogy azért elkerülhetetlen a digitalizáció. Alapvetően pozitívnak látom, mert azért csökken az erőforrás használat, itt tényleg a különböző egyéb megoldásoknak a kitermelés előállítása, kiszállítása, akár hasonlók szempontjából, úgyhogy azért valami szinten, hogyha tényleg ezt megfelelően tudjuk kezelni, és hatékonyabbak tudunk lenni, zöldebbek, megenergiát tudunk használni, akkor alapvetően pozitív lehet a digitalizáció. Viszont így a végére azért adni pár ilyen jó tanács is a hallgatóknak, hogy mit tervünk mi magunk is, hogy azért minél kevesebb kibocsátás legyen ilyen elektromos eszközök, vagy akár az internet használata során, hogy tényleg ne csak úgymond a szolgáltatókra tegyünk is, tehát azért magunkat is fogunk egy kicsit úgymond szabályozni. Egy fontos például, hogyha leiratkozunk az összes ilyen felesleges hírlevélről, mindenféle olvasási visszaigazásból, különböző értesítésről, amik feleslegesek, mert ezek is azért rengeteg energiát használnak, és kibocsátásuk van. Ne folytassunk a szükségesnél hosszabb ilyen online beszélgetések, konferenciahívásokat, ér csak amire szükséges a munkánk során például, hogyha zenét hallgatunk, ezt próbáljuk offline hallgatni, és streameljünk annyit, ha pedig például videókat streamelünk, akkor ezt ne mobilneten keresztül tegyük meg, hanem próbáljunk wifi-n keresztül, mert ez is például, hogy alacsonyabb energiahasználattal jár. Próbáljuk csökkenteni a közösségi média használatunkat, ez nem csak a karbonlábnyomunk, a digitális karbonlábnyomunk miatt lehet, akár a legkibékeny lelki egészség miatt is, úgyhogy ennek több előnye is van. Ha például beszéltünk itt arról, hogy milyen csatolmányokat használunk, hogy nem mindegy, például PDF-et csatolunk, Word-t csatolunk, vagy hogy például mekkora képméreteket használunk, akár a közösségi média feltöltésnél, a csatolmányok során, a honlapunkra, amiket töltünk fel, mert minél a két méret alá több energiát kell használni, az a képet kell tárolni ezt a szerveren, adott központban, vagy például gondolatunk az, hogy ne használjunk például indokatlan videókat, animációkat a csatolmányokban, ezeknek is rengeteg van az erőforrás használata, vagy hát adathasználata. Szóval sok minden tehetünk mi is a mindennapi életünk során, hogy így úgymond tudatosabb legyen a digitális karbonlábnyunk, vagy alacsonyabb legyen, de persze fontos az is, hogy maga a szektort is megfelelően ellenőrizzük, és itt gondolkodni nem csak így, mint a kormányok ellenőrizzik ezek a szektorokat és elvárják a különböző ilyen fejlesztéseket, hanem mint felhasználók mi magunk is próbáljunk tényleg olyan eszközöket vásárolni, aminek alacsonyabb a karbonlábnyoma, olyan szolgáltatókat választani, amik akár ezt vállalják. Nagyon sok cég már most is vállalja, hogy például csak megőenergiák használ a központjaikhoz, ezt meg lehet nézni akár a holandiaikon. Úgyhogy van lehetőségünk egy kis utánjárás, akár mi magunk fogyasztók is tudunk döntéseket hozni, aminek van pozitív kihatása. De hát, hogyha mind a 8 milliárd ember a világon azt mondja, hogy zöld a világot szeretnénk, azért ez tud változásokat is okozni a világunkban, és nem a digitalizációra gondolok most, hanem minden másolatban is. Úgyhogy alapvetően mi munkásaink tudatosabbak, mind a saját életünk, mind a döntéseink során, ez már sokat tud segíteni.
Változ, hogy változtathass, legyen akkor ez a mai műsorunk záró gondolata. Tibor, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Köszönöm, köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm téged, hogy ilyen fontos helyre beszélgettünk. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet és akkor a meghívást is.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, benne Schaffhauser Tiborral, a Green Policy Center klímapolitikai szakműhely társalapítójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.